Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával Isten üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Írva található a Márk evangéliuma 9. részében, annak 35. és 36. versében a következőképpen. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állított, átölelte, és ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Az evangélium beszámolója szerint, ami Urunk Jézus Krisztus már úton van. Úton van Jeruzsálem felé. Közben a tanítványait igyekszik felkészíteni mindarra, ami ott Jeruzsálemben majd vele történni fog. És azt látjuk, hogy miközben Jézus a tanítványainak az ő szenvedéséről, az ő kereszthaláráról és feltámadásáról beszél, tanítványok eközben nem is értik, miről beszél Jézus, és ráadásul vitatkoznak egymással, mégpedig arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük. Ahogy a korábbi fejezetekben már láttuk, a lelkileg vak, a kemény szívű, az oly sokszor értetlenkedő tanítványokat Jézus mégis nagy-nagy türelemmel és szeretettel hordozza. Tanítja őket, és fokozatosan megnyitja az értelmüket, a szívüket annak megértésére, kicsoda ő, hogy miért jött ő. És miután Jézus személyéről, az ő küldetéséről a tanítványok már sok mindent megértettek, most elkezdi tanítani őket a mester arra nézve, hogy mi a tanítványok feladata. Mit jelent tanítványnak, azaz Jézus követőjének lenni? A tanítványságnak, a Jézus követésének is vannak veszélyei, vannak buktatói. És most a mester ezekre a buktatókra, ezekre a veszélyekre igyekszik a tanítványai figyelmét felhívni. Az első ilyen buktató, amivel a mai ige szakaszban találkozunk, az, amit a világ sugal a tanítványnak. És ez a kísértés pedig így hangzik: ha nagy akarsz lenni, akkor légy mindig te az első. Nézzük meg tehát, mit jelent ez a gondolat, ez a világ szerinti sugallat, elsőnek lenni, nagynak lenni. Mi a Jézus válasza erre, és mi a mi számunkra az üzenete ennek a történetnek. A világ szerinti út, a világ szerinti egyetlen megoldás ez: ha nagy akarsz lenni, akkor légy mindig te az első. A világ számára magától értetődő. Teljesen természetes ez a gondolat. Elsőnek lenni, nagynak lenni, ez a cél. És ezért bizony az elsőségért, a nagyságért harcolni kell, küzdeni kell. Ez a harc az elsőségért, a nagyságért már a gyermekkorban elkezdődik. A homokozóban. A játékvederért, a játéklapátért folyik a harc. És aztán folytatódik tovább. Ifjúkorban és felnőttkorban is. Tudjuk jól, a gyermekek imádnak vetélkedni. Ki az első? Ki ér hamarabb oda? Ki az első a futásban? Ki az erősebb? Ki a szebb? Ki az okosabb? És sorolhatnánk tovább azokat a dolgokat, amikben versengeni szoktak. És azt mondjuk a gyermekek esetében, ez teljesen természetes. Nem is lepődünk meg rajta, hiszen ez hozzátartozik a gyermekkorhoz. A mai ige szakaszban azonban arról hallunk, hogy felnőtt férfiak viselkednek ugyanilyen gyerekes módon. Felnőtt férfiak, Jézus tanítványai viselkednek úgy, itt a történetben, mint a homokozóban versengő kisgyerekek. És Jézus a tanítványainak ezt a magatartását, ezt a gyerekes magatartását leplezi le, amikor megszólítja őket, megkérdezi tőlük, miről vitatkoztok útközben? És íme a gyerekes magatartás újabb reakcióját látjuk a tanítványok részéről, ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, ki a legnagyobb. Amikor lelepleződnek, hallgatnak, meg sem tudnak szólalni. És az evangélista megjegyzi, ennek a hallgatásnak az oka az, hogy egymás között vitatkoztak azon, ki a legnagyobb. Megdöbbentő ez a kép. Megdöbbentő látnunk, hogy íme felnőtt emberek milyen gyerekes versengésben vannak egymás között. És amikor rajta kapják őket, akkor szemüket lesütve némán hallgatnak. Már csak az hiányzik a leírásból, hogy elkezdjenek egymásra mutogatni. Nem én kezdtem, a másik kezdte. De bizony ez is ismerős. Nem csak a gyerekek, a felnőttek esetében is sokszor tapasztaljuk az egymásra mutogatást. Nem én kezdtem. És lehet persze keresni az indokokat. Miért van ez így? Lehet találni megfelelő magyarázatot is. Például magyarázhatjuk úgy ezt a helyzetet, hogy valószínűleg az váltotta ki a tanítványokban ezt a versengést, hogy az előző szakaszban arról olvastunk, hogy Jézus a tanítványok közül hármat, Pétert, Jakabot és Jánost külön kiválasztott és felvitt magával a hegyre, a megdicsőülés hegyére, ahol ez a három tanítvány tanúja volt Jézus dicsőségének és az Atya bizonyságtevő szavának, a mennyei szózatnak. A többiekben bizonyára felébredt az irigység. Talán ők hárman nagyobbak lennének, mint mi, különbek nálunk. Miért éppen őket választotta ki Jézus? Miért éppen ezt a hármat vitte magával a hegyre? És miért nem minket? Lehet logikus, érthető magyarázatot keresni a versengésre. Lehet a versengés oka az is, a magyarázatot abban is keresni, hogy talán mégiscsak megértettek valamit Jézus szavából. A kereszthaláról beszélt Jézus ugyanis. Talán már megértették azt, hogy ha Jézus meghal, keresztre feszítik, nem lesz velük, akkor kellene egy utód. Szükség lenne egy új vezetőre. És akkor ki lenne közülünk, a 12 közül az alkalmas erre a posztra, a vezető szerepre. Talán ez is lehet az oka a tanítványok versengésének. Bármilyen magyarázatot keresünk, mégis azt kell, hogy mondjuk, Jézus leleplezi a tanítványainak ezt a versengő gyerekes magatartását. Leleplez minket is Jézus Krisztus, mert a versengés bizony nem csak a gyermekkorunkra jellemző, hanem az egész életünket meghatározza, áthatja. Kicsin gyerekkortól kezdve egészen időskorig, mert a homokozóban elkezdődött versengés folytatódik az iskolában, ki a jobb tanuló, ki az ügyesebb, a munkahelyen, kinek van nagyobb pozíciója, több fizetése, drágább autója, nagyobb háza, és sorolhatnánk tovább azokat a dolgokat, amelyekben egymással versengünk, egymással magunkat összehasonlítjuk. És ráadásul azt kell, hogy mondjuk, ez a mai világ azt sugallja, hogy ez a versengés nem is olyan rossz dolog. Sőt, a világ azt mondja, hogy ez a versengés szükséges, hiszen éppen a verseny következtében jönnek a hatalmas eredmények. Ha nem lenne verseny, mi mozgatná a gazdaságot? A liberális piacgazdaság éppen erre épít, a szabad versenyre. Azt hirdetve, hogy ez a legfontosabb dolog, mindennek a mozgatórugója. És kétségtelenül igaz, hogy a verseny olyan dolog, ami az emberiséget előre vitte. Nagy felfedezések köszönhetőek ennek. De a ki a legnagyobb szenvedélyének van egy árnyoldala is. Mind a tudomány területén, mind a sport területén, mind a gazdaság területén látjuk azt, a szabad versenyre épülő, a versengésre épülő gondolkozásnak vannak árnyoldalai is. A gazdaságban már látjuk azt, hogy a szabad versenynek milyen törékeny és milyen gyorsan a válság felé vivő oldala is van, amit tapasztalunk az utóbbi időben. Látjuk a sportban is. A verseny sokszor már túlmegy önmagán, túlmegy azon a célon, ami eredetileg jó és nemes volt, amikor valaki a verseny a jobb eredmény érdekében akár tiltott szereket is magához vesz, önmagát is pusztítva, egészségét is károsítva. És az élet több területén is látjuk, a túlfeszített verseny nem hasznot hoz, sokkal inkább a pusztulásba, a romlásba visz. A megszállott győzni akarás az egyik oldalon hatalmas eredményeket hozhat, de a másik oldalon az őrületbe kergetheti az embert. Sok fájdalmat, sok gyűlöletet is kiválthat. És bizony már a modern munkapszichológia is megállapítja, hogy a ki a nagyobb szenvedélye nem feltétlenül vezet mindig eredményre, mert a versengés az stresszt vált ki az emberekből. És a tartó stressz gyengíti a testi, lelki egészségünket, alássa az embernek az önbecsülését, rontja a motivációt, megmérgezi a környezetünk és személyes kapcsolatainkat is. Maga a világ, tehát világ szerinti gondolkozás is megállapítja, a győztes-vesztes kategóriák nem vezetnek eredményre. A világ is kezd rádöbbenni ennek a versengésnek a lélekölő küzdelmére, árnyoldalaira. Ha pedig ez így van, akkor mennyivel inkább nekünk, keresztényeknek kellene eltávolodnunk ettől a lelkülettől. Kellene megváltoztatni a gondolkodásunkat. Mert meg kell, hogy valljuk őszintén, mi sem vagyunk mentesek a versengés lelkületétől. Lehet, hogy más módon, mint a világ. Lehet, hogy kegyes, vallásos köntösbe bújtatjuk, de ez a versengő lelkület a gyülekezetben is megjelenik. Ki végez több szolgálatot? Ki volt többször templomba? Ki imádkozott szebben? Ki adakozott többet? És lehetne sorolni azokat a dolgokat, amelyekben megjelenik a vallásos ember életében is a versengés, a ki a nagyobb lelkülete. Látjuk tehát, hogy ez a lelkület milyen veszélyes, milyen romboló hatással van reánk. Nézzük ezért meg azt, hogy mi a Jézus által adott megoldás. Milyen utat mutat nekünk Jézus Krisztus. Az az út, amiről Jézus a tanítványainak beszél, nagynak lenni azt jelenti Jézus szerint utolsónak lenni. Jézus egyszerűen megfordítja a mondatot. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, legyen mindenki szolgája. És ezzel Jézus nem azt mondja a tanítványainak, hogy ne törekedjenek a jóra, a szépre, ne akarjanak elsők lenni valami nemes és hasznos dologban. De megmutatja azt is, hogy ebben a mi világunkban, a bűn miatt megromlott, a feje tetejére állított világban, hogyan valósíthatják meg az igazi nagyságot. Ha valaki valóban nagy szeretne lenni, mondja Jézus. A szónak a pozitív értelmében, az Isten országában szeretne elsőséget, az Isten akaratának való engedelmességben szeretne nagy lenni, akkor a világ szerinti sorrendben legyen utolsó. Mert az Isten országában az utolsó, a szolga lesz az első. Miközben a tanítványok már most felfelé igyekeznek helyezkedni, úrságra, uralomra, elsőségre törekednek, íme azt látjuk, Jézus utolsóvá lesz közöttük, és mindenki szolgájává. Jézus az utolsó vacsora alkalmával, ismerjük a történetet, megmosta a tanítványok lábát. És amikor ezt tette a mester, ezt a magyarázatot fűzte hozzá. Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az úr és a mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is azt tegyétek. Kérdezhetjük, észszerű-e, elfogadható-e, egyáltalán megvalósítható-e mindaz, amiről Jézus itt beszél ebben a mai világban? Ebben az önző, kegyetlen világban lehet így élni, ahol a nyers erő, a puszta hatalom uralkodik. Lehet ilyen alázatos, szelíd Jézusi lelkülettel élni. Bizony meg kell, hogy valljuk, az a szerep, az a példa, a szolga példája, amit itt Jézus a tanítványai elé ad, és eléjük él, a számunkra is idegenül hangzik. A mi számunkra is nehezen elfogadható. Kétségtelenül a mai világ nem becsüli sokra az alázatot. Nem becsüli sokra a másoknak való szolgálatot. A másokért végzett szolgálatot nem értékeli. Jézus azonban pont arra hívja fel a tanítványok figyelmét, és arra hív minket is, hogy ez az az érték, ami igazán érték. Ez az az érték, amit a keresztényeknek ebben a világban fel kell mutatniuk. Az Isten gyermekeinek az alázata, az Isten gyermekeinek a másokért végzett szolgálata lehet egy olyan jel ebben a világban, amelyre felfigyelnek az emberek, amely Krisztusra mutat, és amely valóban hiteles a világ szemében is. Hiteles arra, hogy az evangélium üzenetét tovább tudjuk adni a világban. Jézus ezt a gondolatot egy egyszerű példával igyekszik szemléltetni. És kézenfogva egy kisgyermeket közéjük állított, átölelte és ezt mondta nekik, aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki elküldött engem. Mit tesz Jézus, amikor ezt a példát állítja a tanítványok elé? Arra mutat rá, hogy a korabeli, Jézus korabeli világban a gyermek jelenítette meg a legalacsonyabb társadalmi státuszt. A gyermek volt az, aki minden tekintetben másoknak alávetett. A gyermek gondoskodásra szoruló, önrendelkezés nélküli személyiség volt. A Máté evangéliuma hozzáteszi ezt a kiegészítést. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába, mondja Jézus. Jézus tehát az egymással versengő tanítványait arra hívja most, hogy felejtsék el ezt a versengést. Felejtsék el a státuszt, a rangot, a hatalmat, és alázattal fogadják el a legkisebbek szerepét, a legkisebbek helyét. Befogadni a kisgyermeket itt a jézusi szóhasználat szerint azt jelenti, hogy jelentéktelennek, kicsinek, semminek tulajdonítani igazi jelentőséget, értéket. Ahelyett, hogy felfelé törekednénk, ahelyett, hogy a fontos emberek barátságát keresnénk, a politikusok, a gazdagok, a befolyásos emberek barátságát keresnénk. Törekedjünk lefele, mondja Jézus. Keressük a kicsinyek barátságát, a gyerekeknek a barátságát, a lenézetteknek, a megvetetteknek, a kirekesztetteknek, a hajléktalanoknak, a nincsteleneknek a barátságát. És ha ezt tesszük, Jézus szerint, az Isten országának rendje szerint, így leszünk majd elsőké. Ha kevesen is, de mindig voltak olyanok, akik megértették Jézusnak ezt az üzenetét, és készek voltak megcselekedni Jézus parancsát. Példaként csak egy személyt említsünk. Az egész világ ma csodálattal tekint Teréz anya példájára, aki sosem akart első lenni, hanem a szegények legszegényebbjeihez fordult oda. Teréz anya saját bizonyságtétele szerint Kalkutta utcáin, a haldokló betegekben látta meg Jézus Krisztust. Azt a Jézust, akinek ő szolgálni akar. És az általa alapított szerzetes rend célját is így határozták meg. Az éhes, a ruhátlan, a hajléktalan, a béna, a vak, a leprás, és minden olyan ember segítése, akik nem kívánatosak, akik kitaszítottak a társadalomból. Akik semmik, azok felé vállalták a szolgálatot. Teréz anya Nobel-díjat kapott, és sok egyéb kitüntetést a munkásságáért. Az, aki utolsóvá tette magát, azt a világ elismerte, elsővé tette. Első lett, miközben ő maga mindig az utolsónak tekintette magát, mindenki szolgájának. Miközben a világ szemében első lett, ő maga meg tudott utolsó maradni. Egyik nyilatkozatában ezt mondta, ezek a kitüntetések nem nekem szólnak, hanem a népemnek, a szegényeknek, akiket kezdenek végre elismerni. Jézus szerint tehát az út, amit elénk ad, teljesen más, mint a világ szerinti út. Ha a világ azt mondja, nagy akarsz lenni, légy te az első, Jézus azt mondja, ha nagy akarsz lenni, légy az utolsó, mindenki szolgálja. És ezek után a kérdés már csak az, hogyan valósíthatjuk meg mindazt, amiről Jézus beszél az evangéliumban, mi magunk. Mit kell tennünk? Hogyan legyünk mi utolsókká ebben a világban? Hogy majd az Isten országában elsők lehessünk. Talán mindnyájan menjünk el a szegény negyedekbe. Kövessük Teréz anya példáját. Hogyan tudjuk megvalósítani mindezt? Hogyan tudjuk magunkat, ami önző természetünket megfegyelmezni? És vajon meddig leszünk képesek elmenni ezen az úton? Vajon meddig tart majd a lelkesedés? Meddig bírjuk ezt? Ha azt mondanánk, próbáld meg magad is, hát ha sikerül, erőltesd magad, akkor ez nem lenne igazi megoldás. Nem az evangélium szerinti út lenne. A törvénykezés útja lenne. Ugyanebben a csapdába esett a zsidóság is, amikor a törvény a cselekedetek alapján akart üdvözülni. Mert igaz, hogy szükséges az egyetértés, szükséges a személyes döntés, az elhatározás, hogy követni akarjuk Jézust mindenben, de szükség van ennél többre is, az emberi akaratnál, az emberi cselekedetnél. Szükségünk van egy olyan erőre, egy olyan felülről adott erőre, bölcsességre, amely megszabadít az ember romlott szívének, romlott természetének folytonosan elsőségre való törekedésétől, amely, mint látjuk, még a vallásos embert is kísérti. Egy olyan erő, egy olyan hatalom képes csak minket újjáformálni, megváltoztatni, amely nem földiekben gondolkodik, nem a világ szerint gondolkodik, hanem mennyei távlatokban gondolkodik. És ez az erő, ez a hatalom, a felülről adatott hatalom, az Isten szent lelke. erre a Jézusi indulatra, Jézusi gondolkodásra akar Isten lelke elvezetni, újjáformálni bennünket. És milyen ironikus az evangélium által bemutatott helyzet ebben a történetben. A tanítványok éppen akkor versengenek, amikor Jézus a kereszthalálról beszél nekik. Jézus, aki valóban az első, aki a dicsőséges, aki az Isten fia, szolgává tette magát. A kereszten utolsóvá, a világ számára bolondsággá és botránnyá tette magát Jézus, ahogy Pál a korintusi levélben megfogalmazza. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. És mégis a kereszten magát kicsivé, utolsóvá, megvetetté, semmivé tevő Jézus az, aki elmondhatja magáról, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Hogyan lehet tehát ez a Jézusi lelkület a miénk? Egyszerűen úgy, hogy engedünk neki, hogy engedjük, hogy Jézus szolgáljon nekünk. Engedjük, hogy belépjen az életünkbe. Engedjük, hogy ő legyen az Úr. A lábmosás történeténél olvassuk, amikor Jézus sorban odahajol, és egyenként megmossa a tanítványai lábát, akkor odahajol Péterhez is. Péter pedig tiltakozik. Az én lábamat nem mosod meg soha. De Jézus helyreigazítja Pétert. Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Ha nem engedjük, hogy Jézus szolgáljon nekünk, akkor semmi közünk hozzá. Ha nem engedjük, hogy ő megérítsen, munkálkodjon bennünk, sosem fog megváltozni az életünk. Sosem fog megváltozni az önző, versengő emberi természetünk. Nem magunktól, nem a magunk erejéből és elhatározásából, hanem Jézus által lehetséges. A Szentlélek által, aki bennünk munkálkodik. Az első, aki öröktől fogva első, és aki meghalt, de feltámadott, aki minden hatalom, hozzánk is odalép. Minket is meg akar érinteni, minket is meg akar mosni, meg akar tisztítani. Talán tiltakozunk mi is, hogy Péter is tiltakozott. Mert tiltakozik a büszkeségünk, az emberi természetünk. Tiltakozik, hogy elfogadjuk. Mindez Jézus kereszthalára érettünk, miattunk és helyettünk történt. De amikor mégis elfogadjuk, elismerjük, hogy miattunk, helyettünk és érettünk történt, amikor mégis engedünk neki, engedjünk, hogy szolgáljon nekünk, engedjük, hogy belépjen az életünkbe, engedjük, hogy Úr legyen az életünkbe, akkor erőt kapunk. Erőt, amely Úr újjáformál, újjáteremt bennünket. Jézusi lelkülettel, a szolgálat lelkületével ajándékoz meg. Bárcsak részesülnénk mindnyájan Jézus lelkében, a szolgálat lelkületében. Amen. Feleljünk az Isten ígére a dicséretmondás szavaival, a 395-ös számú dicséret. Mind a három versét énekeljük. A 395-ös számú dicséret első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.